A hit öröme, az élet öröme. François Varillon-tól Szabó Tamás mondja el.
9. fejezet, első rész, az imádság. Az imádságról beszélni manapság könnyen azt a látszatot keltheti, hogy a divatnak hódolunk. Pedig az imádságot semmiképpen sem volna szabad divat kérdésként kezelni. Hallgatóim előtt azonban nem ismeretlen a történelem inga mozgásának törvénye, amelyet Bergson a kettős őrület törvényének nevezett. Az ember őrült szenvedéllyel rohan az egyik irányba, hogy aztán ugyanolyan őrült szenvedéllyel száguljon az ellenkező véglet felé. André Gide személyiségének varázsától megihletett generáció után, amelyet a dilattentizmus nemzedékének lehetne nevezni. A szó ebben az összefüggésben a gátlás nélküli életörömöt, az élvezetek korlátlan hajszolását jelenti, tehát a dilettantizmus nemzedékének ideje volt Franciaországban nem is olyan régen, és ez a nemzedék, amelyet Emmanuel Mounier divatossá vált szavával az elkötelezettség nemzedékének emlegettek. Az elkötelezettség, vagy ha jobban tetszik, a maradéktalán önátadás a társadalom szolgálatára kiábrándítónak bizonyul. Látszólag nem túl eredményes. Megerőltető elemzéseket kíván, mind szociális, mind politikai téren. És mindazok a megfontolások, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a világ szolgálatára való elkötelezettség gyümölcsöző legyen, sok erőfeszítést kívánnak. Határozottan úgy látszik, hogy az elkötelezettség igénye manapság csökkenőben van, és az emberek ismét az imádság felé fordulnak. Képletesen szólva a vízszintes és a függőleges között ingadoznak, azután a nemzedék után, amely kicsit elfelejtkezett a függőlegesről, azaz az Istennel való kapcsolatról, most újra visszafordulnak ebbe az irányba. Emiatt persze egyáltalán nem kell sopánkodni, csupán az a sajnálatos, hogy mindez az inga mozgás jegyében történik. A vízszintes és függőleges mozgást egyszerre kellene vállalni. Az evilági tevékenység kiterjesztésével párhuzamosan a lelkiekre kellene koncentrálni. Mert imádság elkötelezettség nélkül semmivel sem ér többet, mint elkötelezettség imádság nélkül. Nem volna szabad, hogy az a nemzedék, amely újra felfedezte az imádság fontosságát, aminek csak örülhetünk, ugyanakkor elfelejtkezzék az elkötelezettség, a cselekvés, az emberi feladatok támasztotta követelményekről. Sokan kérdezik, hogyan imádkozzunk? Vajon az egyház jelenlegi válsága során bekövetkezik-e egy misztikus megújulás? Kívánnunk kell, hogy bekövetkezzék, annál is inkább, mert az egyház történetében minden válság valódi misztikus megújulást hozott magával. Gondoljunk csak a reneszánszra, amelyet a 17. századi csodálatos misztikus felvilágzás követett Franciaországban. Talán most is ilyen misztikus megújulás előtt állunk. Az egész azon múlik, hogy a megújulás valóban hiteles lesz-e. Nyomban rátérek arra, hogy mik ennek a feltételei. Annyit előjáróban le kell szögeznem, hogy az imádság lényeges eleme ugyan a lelki életnek, de nem maga a teljes lelki élet. A lelki szó azt jelenti, hogy együtt a Szentlélekkel. A lelki élet egyszerűen maga az élet, de a Szentlélekkel együtt élt élet. Vannak, akik így panaszkodnak. Annyi a gondom, annyi a munkám. Nincs időm lelki életet élni. Pedig inkább azt kellene mondaniok. Annyi a dolgok, hogy nem jut idejük az imádkozásra, és nem azt, hogy mindennapi tevékenységük nem fér össze a lelki élettel, hogy idegen tőle. Keresztes Szent János is arra hívja fel a figyelmünket, hogy majdan szeretetünk alapján ítélkeznek felettünk. A szeretetet pedig kötelességünk teljesítésében éljük meg. Akár a családban munkálkodunk, akár az oktatásban, akár valami társadalmi tevékenységben, a gazdasági vagy a politikai életben kínálkozó számos tevékenységét egyikét választjuk. Egy szóval a szeretet maga az élet. Az imádságról szólva az evangélium roppant egyértelmű. Csak két mondatot ragadok ki Krisztusnak az imádságról szóló számos kijelentése közül. Lukácsnál ezt olvassuk. Szünet nélkül mindig kell imádkozni, és nem szabad abba hagyni. Máténál pedig, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, imádkozzál titokban. Ugyanaz a Szentlélek vezeti az embereket ki a pusztába, és gyűjti össze őket testvéri közösségbe. A Bibliában elejétől végéig állandóan felhangzik, ha szabad ezt a kifejezést használni, hogy felhangzik, akár egy zenei téma a hangszerek együttesében, tehát a Bibliában az elejétől végéig felhangzik a puszta gondolata. A puszta, a magány, a csend, az összeszedettség, az áhítat, ugyanakkor a belső meztelenség, a szárasság, a szénné égés, az Istennel való éhség és szomjúság. Ami pedig a testvéri közösséget illeti, csak pünkösdre kell gondolnunk, és megértjük, hogy a Szentlélek, Bábellel ellentétben, egybegyűjti az embereket. A Bábel torony, a bábeli torony a nyelvek zűrzavarában szétszórta az embereket, pünkösd összefogja őket a nyelvek megértésében.
François Arrivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.